Jézusen, Jézusenim, boldogság béke, árad felé.
Ismerem az én.
Meg lelkevezem, tudom és érzem, nagyon szeret. Megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Boldog a szívem, hogy rá talált, örömmel szentem a szent csodát. Lehajlott ében a kegyelem, amit csak megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megtartja Jézus életemet, békesség lakja a szívemet. Hirdetem hírem üzenetét, örködve várom jövetelét. Megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az ütvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én.
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, újból lehajolunk eléd, és hálásak vagyunk, amiért elhívtál mindannyiunkat, hogy itt lehetünk veled, érezhetjük egymás szeretetét és a te szeretetedet. Köszönjük ezt, és köszönjük azt, hogy a világszéles egyháznak a tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy valamikor az életünk folyamán megszólítottál minket, és ezért imádhatunk téged, és segíts arra, hogy végig ki tudjunk tartani ezen az úton. Urunk, gyülekezetünkből felemeljük szavunkat Pap Violáért. Köszönjük, hogy itt van köztünk, hogy igazi testvérünk lehet, és szolgálatokban is benne van. Kérünk, hogy áld meg továbbra is az ő életét, egyénileg is itt a gyülekezetben is. Könyörgünk a nemzetközi adrának a szolgálatáért. Tudjuk, hogy az egész világon és Magyarországon is teszik a dolgukat. Légy velük, hogy bölcsen intézhessék a vezetők, amit kell, és a te neved dicsőítessék általuk. A zuglói gyülekezetért is felemeljük szavunkat, ahol most átépítés folyik. Ősz Farkas Ernő és Bihari Csaba a lelkészek. Urunk, tudjuk, hogy sok ott a fiatal. Kérünk, hogy áld meg őket is, az építkezést is, és hogy gyarapodni tudjanak. És úgy tudják azt a sok fiatal gyermeket nevelni, akik abban a gyülekezetben vannak, hogy mind hozzád találjanak majd egyszer. Kazincbarcikai gyülekezeten Feketéné Trankusz Erzsébetért könyörgünk. Áld meg az ő életét, szolgálatát. Nyugdíjas munkatársak közül pedig Murányi Józseffel légy továbbra is vele. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kéréseinket. Kérünk, hogy a te mai ige hirdetődet is áld meg, hogy úgy tudja szólni az üzenetet, hogy megérthessük, és nekünk adj hozzá nyitott szívet, füleket. Köszönünk, hogy ők, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Amen.
És most gyűjtsük össze adományainkat. Előtte felolvasom a szöveget, ami a mai napra szól. Az igét a Malakiás 3.8-at hozza. Becsaphatja az ember az Istent, ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Malakiás proféta által küldött üzenetében Isten kettős rablással vádolja népét. A vád az, hogy megrabolták Istent a tizeddel és az adományokkal. Van egy ellentmondás az egyházban az adományokkal összefüggésben. A tized a bevétel 10%-át jelenti. Az adományokra vonatkozóan a Biblia nem határoz meg százalékot. Kevesebb gyülekezeti tag ad önkéntes adományt, mint akik visszaadják a tizedet, és az adományok összege kisebb, mint a teljes tized. Talán azt érezzük, hogy betöltöttünk minden igazságot, miután visszaadtuk Istennek a tizedet. Azonban megfeledkezünk arról, hogy Isten rendszerében még semmit sem adakoztunk, amikor visszaadtuk a tizedet. Csak akkor kezdünk el adakozni, amikor a tized mellett önkéntes adományokat is adunk. Az önkéntes adományok ugyanolyan fontosak, mint a tized. Tulajdonképpen a nagylelkű adományok mutatják meg azt a mély szeretetet, amellyel Isten szeretjük. Az adományokkal a hálánkat fejezzük ki abban a mértékben, ahogyan Isten megáldott bennünket. Mi határozzuk meg az adomány mértékét. Adományunk bevételünkhöz mért aránya, a nagylelkűségünk mértékegysége. 2014-ben ez 4,14% volt. Milyen lesz ebben az évben? Felhívás. Amint ma odaadjuk tizedünket és adományainkat, emlékezzünk arra, hogy a tized az Isten iránti hűség próbája, az adományok pedig hálánk mélységét jelzik. Az ima, Atyánk, segíts hűségesen visszaadni a tizedet, és segíts nagylelkű adományokat adni. Amen.
A hálaikért Pál első korintusbeliekhez írt levele, 15-57-ből következőképpen olvasom, de hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Szerető mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, Szent fiad Jézus Krisztus által állunk meg szent színed előtt, hálával a te hozzánk való mindenkori jóságodért, kegyelmedért, érgalmadért, a te gondviselésedért, amit megtapasztaltunk az elmúlt héten is, a bölcsességért, hogy felismertük a te áldásaidat, és azokat el is vettük a te kezedből. Hálával hoztuk el tizedeinket, adományainkat, és tesszük szent színed elé. A te áldásodat kérjük ezeknek útjára, és a visszamaradott részre is Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük. Amen.
Amen. Most pedig hallgassuk szeretettel Fábián megy áldás szolgálatát.
Hát köszöntelek titeket. Sajnálom, hogy sokan nincsenek itt a gyülekezetből, mert hát szerintem az Úr üzent persze elsősorban nekem, másodszorban meg nektek. Máté 7. fejezete 21. versénél. 21-től 23-ig olvasom az igét. Tehát Máté 7, 21-től 23-ig. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, hát nem a te nevedbe profétáltunk-e, és nem a te nevedbe üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hát ezek igen kemény szavak, és fiatal adventista koromban megvoltam győződve arról, hogy ez természetesen más gyülekezeteknek szól. Nem nekünk, nem nekem, nem mondjuk talán a hiteseknek, vagy ki tudja, tehát olyanoknak, akik hát tesznek az Úr nevében valami dolgokat, de hát nem biztos, hogy az Isten akaratát cselekszik, hiszen mi cselekedjük az Isten akaratát, hát itt vagyunk szombaton, ugye hát szombat az Isten akarata, tehát akkor mi, nekünk ez nem szól. Hát ma már úgy gondolom, hogy nagyon is nekünk szól. Múlt héten Viktor az imáról prédikált, és mint a keresztény egyik fontos eszközét mondta. Itt a Máté 6. fejezete ben is elhangzik, ha megfigyelitek, hogy a zsidók Isten szerinti kegyes cselekedeteket, mint az adakozás, az ima és a böjt rosszul csinálták. Ugye megfedi őket Jézus, hogy nem helyesen cselekedtek. Utána ugye itt a 7. fejezetben megint csak olyan dolgokról van szó, ami hát azt mondjuk, hogy ez az Isten akarata, ez az Istennek tetszik, nem? Hát miért ne tetszene az Isten az, ha egy megszállottat meg tudunk szabadítani, vagy ha meggyógyul valaki, persze, hogy tetszik, vagy prédikálunk, de megint csak azt mondja az Úr, hogy nem jól csináljátok. Tehát valami itten hibázik. De hát akkor mégis hol van a hiba? Ha valaki Isten nevébe cselekszik, és mégsem jól teszi, akkor hol a hiba? Majd még válaszolunk erre a kérdésre, csak most mert szeretném megnézni azt, hogy ez a szakasz egy könnyen érthető igével kezdődik. Nézzük meg a 13 és a 14. verset. Ezt nagyon jól ismerjük, ezt a verset, ott a 7. fejezetben, 13-14. Menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez könnyen értjük, nem? Válaszd az életet, mert vagy élet, vagy halál. Nincs köztes út. Nem ülünk középen, mondjuk egy teniszpálya közepén, vagy az egyik térfele játszunk, vagy a másikon. Az egyik az élet, a másik a halál. Az eredeti görög szó, itt a tilibó, ami azt jelenti, hogy egy összeszorítás eredménye, az a keskeny. De jelent szorongattatást és nyomorúságot is. A Biblia több helyen használja ugyanezt a szót a nyomorúságra és a szorongattatásra. Miért ennyire nyomorúságos az az út, ami az életre visz? Mitől olyan összeszorított az életre vívő út? Hát erre aránylag könnyű a válasz, a bűn miatt. Ez a világ Sátán birodalma, és ő nem egy könnyen engedi ki a kezéből a zsákmányát. Mi pedig ugye bűnbe leledzünk születésünktől fogva, tehát nekünk ez nagyon könnyű, sokkal könnyebb esetleg egy úgymond vallásos pószt felvenni, vagy valami olyasmit cselekedni, ami úgy gondoljuk, hogy Isten szerint tökéletes, mint valóban belülről megváltozni. Márpedig Isten azt akarja, hogy mi belülről változzunk meg. Nekem, amikor olvastam ezt az összeszorítást, valahogy rögtön egy prés jutott az eszembe, hogy mint ahogy a prés kipréseli a dolgokat, úgy kell Istennek is belőlünk kipréselni a bűnt. Mert mi teljesen avval vagyunk átitadva. Mert ugye mi a bűn? Az engedetlenség. Az önzőség. És aztán ugye azoknak a különböző hát fokozatai, illetve következményei. Tehát itt van a hiba. Itt volt a hiba a zsidóknál is, és itt van a hiba a mai kereszténységben is. Ez a válasz arra, hogy miért annyira nehéz ez az út, az Istennek az útja. Mert a szívműtét az nem egy könnyű dolog. Sátánnak ugye komoly eszközei vannak arra, hogy minket hogyan tud befolyásolni. Érzésekkel, gondolatokkal. Múltkor már említettem nektek Ivor Meyerst, hogyha van időtök, akkor a YouTube-on keressetek rá, mert valóban nagyon jó prédikációi vannak, és múltkor hallgattam egyet, ott az ördög eszközeiről beszélt. Hát bizony számos eszköze van az ördögnek arra, hogy minket hogyan tud befolyásolni. És erre szeretnék egy saját példát is elmondani, hogy hogyan tudja az embereknek az érzéseit felhasználni egymás ellen. Aztán ő csak ül és röhög rajtunk magyarul, mert egymásnak ugrasztott embereket, mert egymásra tudott fel tudott bosszantani embereket. Hát ugye ma reggel is azért eléggé bosszusan indult a számomra, stb. Úgyhogy éppen gondolkoztam ezen, hogy a prédikációra, hogy Uram, adj nekem békességet, és add meg azt a békességet, hogy ne bosszankodjam most azért, hogy, mi történt ezzel a vonatpótlóval, meg ácsorgunk, meg várakozunk, meg össze-vissza kell sétálgassak Budapesten is ahhoz, hogy ideérjek, mert hát ugye azért most ez mindent így elkövetett az ördög, vagy ki tudja, de mindenképpen ez most így jött össze, és nagyon nehéz az nekünk, hogy mi ne legyünk olyanok, akik hamar bosszusak leszünk, és hamar nem úgy cselekszünk, ahogy Isten szeretné, nem azzal az indulattal, hanem hát bizony a mi belső bűnös világunk szerint. Tudjátok, hogy én sokat utazom. A vonatunk, nagyon jó most ez a modern új vonatunk, egyetlen egy olyan ülés van ott elől, a többi mindegyik négyes, ami így kettes csak. Én szeretek ott ülni, hogy nem ülnek velem szembe, ki tudom nyújtani a lábamat. És viszont az aránylag keskeny az az ülés, és a fölállsz benne, úgy kényelmetlen. Adódott egyszer, hogy megyek haza, és Varsányba, hát már beértünk Varsányba, hogy akkor felkelek. De már ott állt, pont az úgymond a kijáratomnál, egy kis fiatal, 18 év körüli lány. Szépen mondtam neki, hogy szabad lesz. Azt mondja, hogy én is leszállok. Jó, mondom, akkor előre vagy hátra, lépjél egyet, gondoltam magamba, hogy én is ki tudjak oda lépni. Sajnos nem mondtam, hogy ki tudjak lépni, vagy, tehát nem mondtam ilyeneket, csak mutattam, hogy előre vagy hátra. Erről hátra lépett, és akkor én elé mentem, mert ott volt hely. De már hallottam, miközben mentem elé, hogy már morgott ott magában, hogy ott nincs kapaszkodó, jaj, de sürgős valakinek. Na jó. Nem szóltam, leszálltunk. Ugye körülbelül egy másodperccel később szállt le utánam. De hogy ez neki mekkora sértés, és hogy sátán hogy föl tudja használni az embereket. Képzeljétek el, a parkolóba hátul szoktam megállni, mert hogy mire később jövök fel, már nincs hely elől. Úgyhogy elég hátul állt az autóm, megyek hátra fel a parkolóba. Őt pedig itt várta elől egy fiatal ember, és beszélgettek, és mikor elmegyek mellettük, hallom, hogy na ez az a nő, mondja a lány. Na jól van. Elindulok az autómmal, és erre van a kijárat, ő felélő. Megyek kifele, és a fiú kivágott elém, amikor odaértem. Úgyhogy még az a szerencs, hogy én tényleg csak csurkok a parkolóba, hogy padlófék, hogy egyáltalán nem menjek bele hátulról. Ugye én lettem volna a hibás, a hátulról belemegyek. Hát erre már mondom se kell, hogy teljesen ideges lettem. De ezek után a fiú ment egy pár lépést, és megállt. És kitette az elakadás jelzőjét. Hát ugye ez egyértelmű volt, hogy bosszú, ugye, a bosszú, hogy mert én elé mertem menni az ő kedvesének. Szörnyű bűnt követtem el ezzel. És még utána megpróbáltam kikerülni, mert ugye hát vártam egy darabig, de aztán ugye megpróbáltam kikerülni, amikor megpróbáltam kikerülni, és félig már előtte voltam, akkor újra elindult. És akkor utána akkor már tényleg megvártam, hogy kikanyarodjon a főútra, és utána én elmentem másfele a kertek alatt, hogy még véletlenül se találkozzak vele még egyszer az úton. Szóval, hogy tényleg van az ördögnek repertoárja, hogy minket miképpen tud bántani, fölbosszantani, hogyan tud minket arra ösztönözni, hogy ne Isten szerint gondolkozzunk, mert ugye most, amikor írtam ezt a prédikációt, hogy eszembe jutott, hogy az is bennem lehetett volna, nem? Ez a szerencsétlen ember. Ez a szerencsétlen ember, aki elveszik, ennek ez okoz örömet, hogy bosszút álljon egy ilyen kis apróság? Ennyire önző?
Ki tudja az a fiatal hölgy, hogy a telé a párjának?
Mindegy, de hát a fiatal hölgynek is ez miért volt egy akkora sérelem? Tehát értitek? Szóval, hogy egy nagyon apró dologból akkora dolgot tud csinálni az ördög. Hogy képtelenség.
Igen.
Na hát a múltkor ugye az újjászületésről beszéltem nektek, mikor előzőleg itt prédikáltam. Ez ugye egy látható és észlelhető dolog. Icukáik még talán jobban is emlékeznek rá, hiszen nem olyan régen volt a kerességük, hogy milyen boldogság, nem? Egy öröm, amikor te tényleg az Úrban, az Úrban, hol odamész az Úrhoz, és te tényleg ez látszik is, hiszen az életvitele, az értékrendje az embernek megváltozik akkor. Most lapozzatok a 14. fejezet 14. verséhez, itt a Máté evangéliumában, és itt van egy példázat, amit jól ismertek, de én most egy kicsit más aspektusból szeretnék erről beszélni. Azt mondja, kimenvén Jézus látta a nagy sokaságot, és megszánná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Jézus ott van a tengerparton. Kedvesen segít, gyógyít, bajokból kiment, gondoskodik az emberekről, hiszen ugye itt az 5000 megvendégeléséről van szó. Nos, hát ezt éljük át mi is akkor, amikor találkozunk Jézussal. Hogy Isten segít, hogy jó hozzánk. És ez egy csodálatos örömmel és hálával tölt el minket, nem? És az alapigénk, aki ugye volt az előbb, az a happy kereszténység, az meg is áll itt. Az itt megáll, mert olyan jó Istennel lenni, nem? Csodálatos dolog az Úrban lenni. Még az sem baj, hogy Isten kér tőle, ugye, kér az emberektől valamit, mert ugye, ha kicsit tovább olvassátok a 15-17. Verset. Mikor pedig estelendék, hozzámennének az ő tanítványai, mondván, puszta helyez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nékik, nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enniük. Azok pedig mondának, nincsen itt, csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Tehát itt már Jézus kér valamit ugye ezektől az emberektől, akik őt követni akarják, azt mondja, adjatok nekik ti enni. És ugye itt nem csak konkrét ételről van szó természetesen, mert az igében ugye a kenyér maga Jézus. Tehát amikor te igét adsz a másiknak, amikor te bármilyen törődést adsz a másiknak, bármit teszel a másik felé, akkor Isten akaratát cselekszed, mert neki ez az akarata, és azt mondja Jézus itt, hogy tegyetek ti valamit a sokaságért. De ekkor még nem hagy minket magunkra a feladattal. Mert a 18. vers azt mondja, ő pedig azt mondja, hozzátok azokat ide hozzám. Mármint, hogy ezt a csupán 5 kenyeret és 2 halat. Tehát, ha nekünk kevés tehetségünk van, akár igében, akár anyagiakban, vagy bármiben, ha Jézushoz megyünk, ő azt megáldja, és megsokasítja azt. Viszont, tehát, ha visszatérünk az alapigénkhez, ott a tanítványok szorgalmasan ellátták a misszió feladatot, ugye? Tehát odáig eljutottak, hogy Jézusban boldogok voltak, Jézusnak a feladatát, amit kiadott Jézus, azt teljesítették. Azonban mégis azt mondja, hogy sosem ismertelek titeket. És azért ezek szomorú szavak, ha te leéltél Istennel egy életet, és a végén azt mondja neked, hogy sosem ismertelek. Ha tovább olvasszuk a történetünket, akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi történik. A 22. verset olvasom, az elejét, és mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra. És a 24. vers, a hajó pedig immár a tenger közepén volt, haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Milyen érdekes ez a mondat, hogy Jézus kényszerítette őket. Nem azt tanuljuk, hogy nekünk szabad akaratunk van? Nem azt tanuljuk, hogy Isten a szeretet, és ő csak jót akar, és akkor miért kényszerít valamire, ami ennyire veszélyes? Mert ez veszélyes, hát azt mondja, hogy a tenger háborgott, tehát veszélyes dolog, és ráadásul elküldi őket egyedül. Kint a parton ott olyan könnyű volt, nem? Na, jó volt Istennel lenni. Együtt. Közösségbe. Nagy sokaság is ott volt. Segítettünk is nekik. Olyan jó dolog volt. Jó kereszténynek ott lenni. Laudícia ott is ücsörög most is, sütkérezik a parton. Lobálja a lábát. De Jézus nem ezt akarja. Isten azt akarja, az Atya akarata az, hogy menjetek be a háborgó tengerbe. De miért? Azért, mert arra visz az út, arra visz az a keskeny út, ami már kicsit nyomorúságos, kicsit szorongásos, kicsit nehéz, nem könnyű. Arra visz, a befele a tengeren keresztül. Csak úgy tudsz átjutni a túlsó partra. Amikor kinnálsz, akkor még állsz a saját lábadon. De ez nem az atya akarata. Az atya akarata az valahol ott kezdődik, hogy te menjél be a tengerbe, menj be a vízbe, és hagyjad magadat vezetni Istentől. És ez az, ami nekünk nagyon nehéz, mert ugye a bűnös ember az inkább azt akarja, hogy én álljak a saját lábaimon, úgy, ahogy én gondolom. Úgy csináljam, ahogy én akarom. Nem úgy, ahogy az Isten akarja, hanem ahogy én. Csak hát az Istennek nem ez az elképzelése. Tudjuk, hogy a szél az harcot jelent a Bibliában. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy fúj a szél a tengeren, az azt jelenti, hogy Sátán dolgozik. És ott egy harc van. És kivel kell nekem harcolni? Hát önmagammal. Leginkább, ugye? Mert ahogy az előbb említettem az előbbi példát, másokat Sátán nagyon könnyen felhasznál ellenünk. Na de nekem magammal kell harcolni, hogy én ne legyek olyan, hogy erre úgy reagáljak. Hanem hogyan? Azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint Jézus Krisztus, aki milyen volt. Hát a kereszten is azt mondta azoknak, akik leköpték, akik szitták, hogy bocsáss meg, Uram, mert nem tudják, mit cselekesznek. Így van. Tehát a szél harcokat jelent, és hát ugye itt természetesen nem testi harcról, hanem lelki harcról van szó, mert azt mondja az Efézus 6:10-12, hogy öltözétek föl az Isten, vagyis a 11, öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Tehát miért, viszont azért az még mindig kérdés, hogy miért akarja Isten, hogy mi átmenjünk ezen a sok háborúságon, ijesztő nyomorúságon, miért küld el minket oda egyedül? Egyedül voltak. Olvassátok csak vissza a 23. verset, amit az előbb kihagytam, a 14-23-at. Azt mondja, miután elbocsátotta a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Jézus felment a hegyre imádkozni. Igaz, hogy elküldte előre a tanítványait, de ő imádkozott értük. És Jézus ma is imádkozik értünk, ugye, a Szentek Szentjében. Miért imádkozik? Azt mondta Péternek, hogy el ne fogyatkozzék a ti hitetek. Mert azt a tengert, azt csak úgy tudjuk túlélni, ha hitünk van. Ha igazán azt hisszük, hogy bármi történjen, akárhova vet a tenger habja, bármilyen háborúság történik, de Isten
ott van
velünk, és vigyáz ránk, és az Isten annyira hatalmas, hogy mi lesz aztán? Azt mondja a Zsoltáros, hogy csendes vizekre terelget engem. Csendes vizekre. Istennek az az akarata, hogy menjünk át a háborúságon, de aztán ő csendes vizeket akar nekünk adni. És igen, és itt van a kérdés, hogy miért kell nekünk ezen átmenni? Hát pontosan azért. Mert először is ismerjük mi önmagunkat. Hát én mondjuk nem. Nem tudom, ti ismeritek-e önmagatokat. De én azért így időnként így mindig így meglepődök, amikor ilyesmi történik, vagy bármi történik az életemben, valami történik, és akkor egyszer csak meglepődök, én erre így kell, hogy reagáljak. Hát nem kellene nekem erre így reagálnom. Az ige szerint, a tudásom szerint, 27 éves adventista tapasztalataim szerint, nekem már nem így kellene reagálnom, és mégis így reagálok. Tehát nem ismerjük önmagunkat, hogy mikre vagyunk képesek. Viszont amikor jön a háborúság, na, az kihozza belőlünk. Az kihozza belőlünk, ugye? Péter sem tudta, hogy ő mire képes, de amikor Jézus oda megy, akkor azt mondja neki, hogy Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Parancsolj, hogy hozzád mehessek. Hit Jézusnak a mindenhatóságába, abba, hogy ha az Isten akarja, ha az Isten parancsolja, akkor én oda tudok hozzá menni a vizen. És Isten ezt várja. Hogy mi higgyük el, hogy oda tudunk hozzá menni a vizen. Hogy mi higgyük el, hogy fölül tudunk emelkedni a háborúságon. Mert ez is eszembe jutott, hogy ugye a víz a Bibliában az népeket jelent konkrétan. És Isten azt várja el tőlünk, hogy mi felül emelkedjünk ezeken a népeken. Hogy ne olyanok legyünk, mint közülük egy. Hanem emelkedj fölül. Hidd el, hogy az Isten hatalmas arra, hogy ő keresztül visz ezen. Keresztül tud vinni ezeken a azokon a dolgokon, amiket a nép, a háborúságot a te életedbe. Ő pedig ugye azt mondja, jövel, és Péter kiszállván a hajóból, jár a vizen. Jár valami olyasmin, amin nem lehet. Mert a hit az ugye a nem látott dolgok valósága. És nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy rábízzuk magunkra. Rábízzuk magunkat Istenre. De ehhez az kell, hogy meghalljunk az énünknek. Hogy tényleg hagyjuk, hogy Isten mondja azt, hogy gyere. És mi akkor tudunk menni. Ugye hát az a kérdés, hogy miért kell nekünk a mély vízbe menni, hát pontosan ezért, hogy a hitben megtanuljunk járni. A hit az ugye egy bizalom. És ahhoz, hogy igazán bizalmad legyen, ahhoz gyakorlatilag jó nekünk a tapasztalatokat, nekünk tapasztalatokat kell szerezni. Miért? Mert ugye azt mondta Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Na de nem vagyunk gyermekek. Mi már felnőttek vagyunk. Mi már nagyon jól megszoktuk, hogy mindentől félünk, már minden elgondolkodunk, mi már nem úgy gondolkodunk, mint egy gyermek. Annak idején, hát kevesen ismeritek most itt közületek Mohácsi Zolit. Ő a Kőbányai Gyülekezetnek alapító tagja volt. És prédikált a kerékgyártóba, én éppen ott voltam, és adta hitről is beszélt, demonstrálva a hitet, az akkor még körülbelül 5 éves kisfiát, így fölállította maga mögé a szószékre. És közben így mondta nekünk, hogy hát, hogy az igazi hit, az igazi bizalom, az, hogyha Isten azt mondja, hogy ugorj, akkor ugrasz, erre Gergő ugrott, ő meg sikítottunk, azt alig bírta elkapni, mert a kisfiú tényleg avval a gyermeki bizalommal ugrott, hogy az apja azt mondta, ugorj, hát ő ugrik. És hát ez az, amit ugye Viktor is a múlt héten mondta, hogy az atyának hívjuk, de nem bízunk benne úgy, mint atyában, ugye? És hát pedig az kellene. Ahogy a kisfiú bízik az apjában, ugyanúgy kéne nekünk is bízni Istenben. A másik, ami eszembe jutott, ja, igen, hogy tehát Isten tanulni küld minket a tengerbe, ugye, tanulni. Kellenek a tapasztalatok, mert ha nem ismerjük meg a sátán módszereit, és nem ismerjük önmagunkat sem meg abban, hogy éppen egy-egy helyzetben mi mit cselekszünk, akkor ugyanott leszünk. Akkor nincs keresztényi növekedés, akkor nincs fejlődés, akkor ott vagyunk kinn a parton. Akkor semmi nem történik. Márpedig ahhoz, hogy ott lehessünk majd Istennel, ahhoz kellenek ezek a tapasztalatok. Mert mit is énekelnek az üvegtengernél? Jól tudjátok. Jelenések 15:3. És éneklik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. Ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Mikor tudjuk énekelni a tapasztalatok énekét? Csak akkor, ha előtte meg lesznek ezek a tapasztalatok. Ezért küld el minket Isten. a háborúságba, és ezért engedi meg az Isten a mi életünkbe ezeket a dolgokat, hogy mi igenis megtapasztaljuk, hogy mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy Sátán nyilait meg tudjuk oltani. Mert ugye neki rengeteg eszköze van, rengeteg gondolatbombája, érzésbombája, és mindenféle ideggáza, ezt az Ivor mondta a prédikációjában, így sorolta föl a Sátán eszközeit. És hát igen, ez valóban a mindennapunknak sajnos valósága, és azt hiszem, hogy egyre inkább ez lesz. Nem kell, hogy testileg üldözzenek minket, nem fontos. Elég ez, hogyha mi a mindennapokban bosszúságok érnek, és mi bosszankodunk. Mert az, hogy bosszúságok érnek, az benne van. Ilyen a világ. Sátáné a világ, Sátán mindent elkövet azért, hogy minket is bosszusnak hozzon. De mi nekünk nem muszáj bosszusnak lenni, mert ha avval a szelídséggel lennénk, hogy avval az indulattal, ami Jézus Krisztusé, akkor már nem lesz. Úgyhogy adja az Úr nekünk, hogy valóban azt mondhassa majd nekünk a Jelenések 2.14.15 szerint, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Hát adja az Úr, hogy mi felettünk, és kiterjessze Úr a sátorát, és megtaláljuk azt a keskeny, összeszorított, háborgó utat, amin keresztül valóban azt mondja Jézus, hogy velem vagytok. Amen.
Amen.
Még mondanám, hogy délutánra is hoztam nektek valamit, hogyha van egy kis időtök még majd. Tudnélik, a múltkor, akik itt voltak, tudják, hogy a Tóth Tibor felvetett egy kérdést, azt, hogy igazi háborúság volt a mennyben, vagy csak szellemi harc. És én utána néztem, utána jártam, úgyhogy hoztam igéket, hoztam vájtidézeteket, hogy akinek 4 óráig lehetünk itt, mert 4 órakor jönnek valakik, azt mondta az igazgató. Mindenható Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te el akarsz minket küldeni a háborgó tengerbe, de nem hagysz minket ott sem egyedül. Köszönjük azt, hogy te minden napunkban velünk vagy, és megsegítesz minket. Te adsz nekünk értelmet, bölcsességet, hogy mi az ördög mesterkedéseit megismerhessük, és ki tudjuk azt védeni. Adj nekünk olyan tapasztalatokat, amely tényleg téged dicsőít. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imáinkat is, és hogy a te kedves szolgáid lehetünk, akik szeretnél, ha ott lennénk veled együtt a üvegtengernél. Köszönjük, hogy te ezt meg is ígérted nekünk, és mi most ebbe az ígéretbe kapaszkodva veled lehetnénk. Amen.
Amen.
Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, s vegye fel a keresztjét, s kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Amen.